Nagyon sok szeretettel köszöntök minden jelenlévőt, és hát mint mindig a gyerekeké az elsőbség. Ha nem bánjátok, akkor egy fiús történetet mondanék inkább el. Persze lányok is szerepelnek benne, de egy vásott kisfiún van a hangsúly. Képzeljétek el, hogy valamelyik felnőtt egy 8-9 éves kisfiúnak egy nem túl szerencsés ajándékot adott, egy csúzlit. És ez a kisfiú gyakorolt ezzel a csúzlival, de semmit nem talált el. És egy hétvégére lement a nagyszüleihez, és hát persze ezt a nagyon becses ajándékot vitte magával, és útközben is gyakorolt. És még mindig sikertelenül, és amikor a nagyszülők házának közelébe ért, ott volt egy kis tavacska, és ott a nagymama kedvenc kacsái úszkáltak. És kipróbálta azokon is a csúzlit, és az egyik kacsát, a legkedvesebbet, már legalábbis a nagymamának a legkedvesebb kacsáját fejbe találta. Hát rögtön jobb létre szenderült, megrémült a kisgyerek, mert ugye hogy fog majd a nagyszülő, főleg a nagymama színe elé kerülni, bedugta a döglött kacsát a farakások közé, és gondolta, hogy majd azt hiszik, hogy elkoborolt, és erről többé szó ne essék. Közben észrevette, hogy a nővére látta. Látta ezt a sikeres lövést, a sok sikertelen után, és hát kicsit zavart volt a gyerek, amikor a nagyszülőkkel találkozott, nem nagyon mert a szemükbe nézni, főleg a nagymamának a szeretetteljes ölelgetését fogadta egy kis fenntartással, mert érezte, hogy valami nyomja az ő lelkét is, amiről nem szeretett volna szint valami. Elközelgett a vacsora időszaka, megvacsoráztak. Azt mondja a nagymama a nővérének, a kisfiú nővérének, hogy majd az Erzsike segít nekem elmosogatni. Erre az Erzsike azt mondta, hogy a Tomi mondta nekem, hogy ő inkább szeretne segíteni, és én most lemondok a Tomi javára, és oda súgta a Tominak, hogy emlékezz a kacsára. Hát a Tomi elmosogatott, és ez így ment nap, mint nap, amikor a Tominak már elege lett a mosogatásból, és ugye már minden este megismétlődött, az Erzsi oda súgta, hogy emlékezz a kacsára, a Tomi pedig, aki ilyen lelkismertnek, amúgy is a nagy terhével élte az életét, kényszeredetten mosogatott. Úgy gondolta, hogy a 6.-7. nap után, hogy most már ebből az érzelmi és egyéb zsarolásból elég, odament szánom-bánom módon a nagymamához, és azt mondta, hogy nagymama, lelőttem a kacsát. Azt mondja a nagymama, ott álltam az ablakban is láttam. És csak kíváncsi voltam arra, hogy mikor lesz eleged abból, hogy téged az Erzsi megzsarol érzelmileg, de örülök, hogy végre volt erkölcsi bátorságod és bevallottad. Ugye ennek a történetnek az lenne a tanulsága, hogy jobb az őszintesség és a becsületesség mindjárt a legelején, és akkor az ember ilyen szerencsétlen mosogatással kapcsolatos szituációban nem keveredik. De gondolom, hogy a tanulság egyértelmű, mindenképpen a becsület és a tisztesség útját kell követni, és ha hibát követünk el egy kacsa rovására, azt is jobb bevallani időben, és akkor megúszunk a büntetést, meg a kellemetlen helyzeteket is. Hát ennyi lett volna.
Kedves testvéreim, egy olyan gondolatkört szeretnék érinteni itt most az ige alapján és kapcsán, ami régóta terheli a lelkemet, mert hogy úgy gondolom, hogy olyan sok téveszme került már be a közösségbe, aminek ugye elméleti síkon semmilyen téveigés minket nem környékez meg, de ugye a gyakorlat területén nagyon sok hiányosság van az életünkben. Egyetlen szóval tudnám ezt a hiányosságot, hogy tetten érni, ez pedig a tétlenség. Vannak olyan tetteink, amelyek úgy a vallásos élet látszatát keltik, de saját bevallásunk szerint is az első szeretet tüze azért nem késztet bennünket. Hogyha megtérésről beszélünk, akkor a megtérés nem csak a gondolkodásmód megváltozása, tehát hogy majd úgy gondolkodunk és olyan értékrendet követünk, ami az Isten ígéjében nyilvánvaló, hanem benne van a motiváció megváltozása is. Mi korábban a saját önző dolgaink lebegtek a mi szemeink előtt, és az volt a legfontosabb, amit magunknak akartunk és jónak láttunk. Az Isten szeretetével való találkozás megváltoztatta ezt az értékrendet is, és az lett számunkra fontos, amivel az Istennek szerzünk örömet, és ami, így fogalmaz a Biblia, amivel kedvében járunk annak, aki minket a maga szeretetével megkeresett. És az, hogy bennünket milyen indítékok vezérelnek, és ezek az indítékok milyen erősek, én erre szeretném ma a hangsúlyt helyezni, mert akár bevalljuk, akár nem, a gyülekezeti életünk inkább az állagmegőrzésről szól, és egyfajta sodródással jellemezhető, semmint azzal a kitörő lelkesedéssel, hogy az Istennek valamilyen formában kimutassuk a viszont szeretetünket. A római levélben nemrégen tanultuk a 8. fejezet 28. versében azt az ígét, hogy akik az Isten szeretik, azoknak az életében minden együttmunkálkodik a jóra, és jól tudjuk, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szeretjük őt, hanem hogy ő előbb szeretett minket, tehát itt csak a viszont szeretetről lehet ez szó. És azt mondja ennek kapcsán itt a Biblia, hogy akik viszont szeretik az Istent, azoknak az életében éppen ennek a szeretetnek az ösztönző hatalma alatt egy olyan életforma alakul ki, hogy az életükben éppen az Isten személyes, támogató segítsége miatt minden együtt munkálkodik a jóra, minden az ő végső üdvösségüket munkálja, Isten jóra tudja fordítani még az ellenük irányuló támadásokat is és minden, és éppen ezért ezzel a fogalommal társul egy másik kifejezés is. Az értékrendünk megváltozása egy másik kifejezéssel is meghatározható, ez pedig mit szeretek inkább. Korábban magamat szerettem, korábban a saját dolgaim körül forogtam, és azt kerestem, hogy mi válik a saját felfogásom szerint a javamra, és egyszerre az értékrend megváltozása kapcsán az inkább szeretem jegyében azt keresem, hogy mi válik a másik javára, és mi szerez örömet az Istennek. És ez kellene legyen, persze a kellene, én szoktam mindig ellene szólni, hogy ez a megalkuvás szava, az kell legyen a legfőbb indíték. Mivel keresek az Istennek örömet? Mivel tudom kiváltani a jó tettést az ő részéről? Régóta foglalkoztat ez a gondolat, és a múlt alkalommal, amikor itt voltam, éppen azért beszéltem a római levél 7. fejezetének a végéről, és mutattam meg, hogy ott két görög szó hiányzik a magyar fordításból, mert nem tudok együtt élni és egyet érteni azzal, hogy a kereszténységben elégséges az, ha én elmémmel az Isten törvényének szolgálok, és megtűröm azt, hogy testemmel pedig a bűn törvényének. Míg a 6. fejezet arról beszélt, hogy rajtunk a bűn nem uralkodik. És a 8. fejezet 1. és 2. verse is azt mondja, hogy nincsen azért immár semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint, mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Tehát Róma 7 embere gyönyörködik az Isten törvényében, de számolnia kell, mert egyedül van, hogy teste a bűn törvényének szolgál. Ez nem kereszténység. Ez a sodródás. Ez egyfajta megalkuvás, egy olyan állapottal való kiegyezés, hogy én gyönyörűségemet lelem az Isten törvényében, a törvény szent, igaz és jó, de együtt élek azzal a tapasztalattal, hogy bizony csetlek, botlok. Ha elfogadjuk a kereszténység alaptanítását, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, akkor ez a képlet nem a járható utak közé tartozik. Ha erősebb az, János első levele szerint, aki bennünk van, annál, aki a világban van, akkor az az ismételt mondás kívánkozik ide, miben van nagyobb hatalom, a bűnben vagy a kegyelemben? Érdemes erre válaszolni. Lehet megkerülő válaszokat találni, de amikor szembe találjuk magunkat ezzel a kijelentéssel, hogy na erre válaszolj, mondhatjuk azt is, hogy a bűnben, mert hogy testünkkel a bűn törvényének szolgálunk, de azt mondjuk ki, hogy az evangéliumban, a kegyelemben nagyobb hatalom van, mint a bűnben, akkor erre csak egy megoldás és válasz lehetséges. Akkor mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, mert a Krisztus Jézusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényéből. Nos, szeretnék egy-két olyan kifejezést említeni, ami a sodródásnak, vagy ennek a passzív állapotnak éppen az ellentétje. Azt mondja a Biblia, keressétek az Urat, amíg megtalálható. És itt gondolom, hogy egyesek úgy felkapják a fejüket, hogy mi az, hogy amíg megtalálható. Hát az Istennél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Hogy egy ilyen érdekes presszió van ebben a szentírási ígében, hogy keressük, amíg megtalálható. Sokáig, amikor az Efézusi levélben olvastam a 4. fejezet 30. versét, hogy az Isten lelke megszomorítható, akkor én mindig arra gondoltam, hogy jaj, nehogy valami olyat mondjak, ami az Isten lelkét megszomorítja, inkább az imádságban is kerültem, még a kifejezést is, hogy nehogy ezen a területen védsek, mert hogy megszomorítható. Aztán később, ahogy én is értem, rájöttem arra, hogy bár az Istennél nincs változás vagy változásnak árnyéka, de én magam válok egyre inkább érzéketlenné az Isten lelkének a szava iránt. És kialakul bennem egyfajta megszokás, és úgy sodródok. El vagyok, megfelelek a különböző vallási elvárásoknak, de amúgy olyan látványos nagy dolgok nem történnek az életemben. Holott a Szentírás szinte minden egyes lapján találhatunk valamilyen felhívást, amivel az Isten arra akar bennünket késztetni, hogy mi megismertük az ő minden értelmet felülhaladó szeretetét, ebből következmények fakadnak. Nem lehet együtt élni egy ilyen passzív állapottal abban a tudatban, hogy majd lesz valami. Ilyenkor mindig Teilhard de Chardinnek, a nagy francia jezsuita, paleontológusnak egy mondása jut eszembe, rábízom magam a világra, a világba vetett homályos hitemre. Ez körülbelül ezzel egyenértékű ez az állapot. Rábízom magam a világba vetett homályos hitemre. Ennek a kereszténységhez semmi köze. A győzelemhez még kevesebb köze van. Azt mondja a Szentírás tehát, keressétek, kövessétek, változzatok el a ti elmétek megújulásáltal. Keressétek mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akaratát. Nekünk minden napunk az Isten akarata szerinti tevékenységgel lehetne tele. Mert az Istennek akarunk megfelelni, egyfajta viszont szeretet formájában. A múlt alkalommal idéztem az Efézusi levélből azt az ígét, amelyik az ösztönző erőt képezheti egy keresztény ember életében. És azt mondja ott az Efézusi levélben a Szentírás, hogy megismerjétek az Istennek minden értelmet felülhaladó szeretetét. Ez az ösztönző erő. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged. Ezért mondja Ellen White, hogy töltsünk el naponta egy csendes órát a kereszt tövénél, hogy az Isten megismerésében fejlődjünk. Ez feladat. Nem lehet sodródni, amikor feladataink vannak. És kikerestem a Szentírásból egy ige szakaszt, ami voltaképpen a feladatainknak egy gyönyörű csokrát tartalmazza. Figyeljétek meg, hogy milyen célra törő és milyen egyértelmű, ösztönző megnyilatkozások találhatók ebben az ige szakaszban. Péter apostol második levelének az első fejezetéből való. Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, annak megismerése által. Ugye megint itt van ez a gondolat. Az pedig az örök élet, hogy megismerek téged. Hogy megismerjük az Isten minden értelmet felülhaladó szeretetét. És ekképpen beteljesedjünk az Istennek egész teljességéig. Itt van ez az ösztönző erő, az Isten megismerése. Az Isten jósága az, amelyik megtérésre indít. Ebből táplálkozik a keresztény nap, mint nap. Ez az ösztönző erő, ez ad erőt, hatalmat, befolyást, mert az Istennek akarunk megfelelni. Viszont szeretni akarjuk az Istent. Azt mondja itt a továbbiakban, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Megint itt a fogalmak bejelentésével haladhatunk előre a gondolat tisztázása felé. Krisztus dicsősége az ő jelleme. Megint csak az Isten erkölcsi lényének a megismerése, a motiváció, az ösztönző erő. Minél jobban megismerem őt, annál inkább elkötelezetté válok az ő szolgálatára, mások szeretetére, mások megbecsülésére, kizárja ez a fogalom a sodródást, azt a passzív állapotot, ami Laodicára jellemző. És azt mondja, hogy amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek. Hogyan leszünk mi isteni természet részeseivé? Nem olyan régen, hát ki tudja, években mérhető. Megjelent egy kis könyv, az volt a címe, hogy a közösség. Azért fogalmazok ilyen általános alany jelleggel, mert hogy nekem csak szívügyem volt ez a téma, ennek az írásba foglalásához nem volt semmi közöm. De a közösség igen, és itt ez a szó szerepel, hogy azok által isteni természettel közösségbe kerülök. Hogyan? Amikor erre a földre Krisztus eljött, felvette a mi természetünket. Volt tehát egy emberi természete. Benne isteni természet lakozott, mert hogy ő az Istennel egyenlő. Isteni én tudatát hozta magával. Amikor mi megtérünk, van a mi testünk. Igaz? És azt mondja a Korintus beliekhez írott első levél, második fejezet, 16. verse, bennetek a Krisztus értelme van. Tehát amikor én megtérek, amikor az Isten jósága engem megtérésre indít, amikor a szeretet ösztönző ereje belép az én életembe, akkor kiegyenlítődik a korábbi különbség. Van a testem, a természetem, és bennem az Isten értelme. Én az isteni természettel akkor kerülök közösségbe. És amikor Jézus a búcsú beszédeit mondja, és azt mondja, hogy jobb néktek, hogy én elmenjek, de elküldöm hozzátok a vigasztalót, aki nálatok marad, és veletek marad. Így szoktam mindig berzenkedni a lelkemben egy kicsit, mert a misszió parancsot azt olyan hézagosan szoktuk idézni is, meg alkalmazni is. Mit mond a misszió parancs? Ugye azt a részét idézzük, hogy menjetek el szélese világra, tegyetek tanítványokká minden népeket. És az előtte lévő ige ritkán vagy sohasem hangzik el, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön, és az utolsó íge sem, hogy ímé ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Annak a léleknek a képviseletével, aki hozzánk költözik, nálunk marad, velünk marad. A 14. fejezetben, a János Evangélium a 14. fejezetében, a búcsú beszédek közegében azt mondja Jézus, hogy aki megtartja az én parancsolataimat, az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Ez a kulcs kifejezés, a győzelem kulcs kifejezése, hogy én Krisztusban élhetek. Mint a szőlő tőn, a szőlő vesző, én vele közösségben élhetem a magam életét, és győzhetek úgy, ahogy ő győzött, mert ő isteni és emberi természet együttesével győzött. Emberi természete a miénk volt, és az Isten természete pedig győzelemhez segítette. Mindent az atyával való közösségben ért el. És ezt kínálja nekünk, hogy vele közösségben ugyanazt a győztes életet élhetjük, amilyet ő itt ezen a földön előttünk, mint példakép bemutatott. Azt mondja itt tehát, hogy a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek. Kikerülvén a romlottságot, amelyik a kívánságban van a világon. Nem győztes életről beszél. Ha én kikerülöm a romlottságot, akkor ez nem jelenti azt, hogy én a Krisztus szeretetének a hatalma alatt a győzelem életét élem, mert hogy én olyan mértékig elkötelezettje vagyok az Istennek, hogy ahogy a római levélben ma is tanultuk, hogy iszonyodni fogok a rossztól. Hogy én kikerülöm a romlottságot azért, mert egyszerűen Krisztus szeretetének közegén szemlélem, és a Krisztus halálától nem tudok elvonatkoztatni, amikor a rosszat ezen a földön érzékelem, és megjelenik a tudatomban az a gondolat, hogy Krisztus halálát éppen a rossz okozta ezen a földön. És ha Krisztus halálán keresztül szemlélem a rosszat, akkor a tőle nyert erő által kikerülöm a romlottságot. Ez a győzelem útja. És a következő íge miatt idéztem az egészet. Azt mondja, ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítvám. Mi ez, ha nem feladat? Kinek kell igyekezetet fordítani erre? Kinek kell először tudatosítania azt, hogy ezen az úton, a győzelemnek ezen az útján kell előre haladni, és pedig a saját választásunkkal, hogy kikerüljük a romlottságot, hogy bevállaljuk azt a motivációt, ami Krisztus szeretetében nyilatkozik meg az életünkben, és a célunkat magasra tűzzük, mert győzni akarunk, vagy Krisztus győzött. Nemrégen olvastam egy könyvet, az volt a címe, hogy Mert nagyot álmodni. Minden gyereknek és minden fiatalnak ajánlanám ezt a könyvet elolvasásra. Amikor én elolvastam, akkor majdhogy nem ösztönző erőt éreztem arra, hogy újra bevigyek az iskolapadba, mert olyan késztetést adott a könyv, hogy ne érjen be azzal, amit hogy úgy mondjam, az állag megőrzés jegyében sikerül megőrizni, hanem törekedjek. Törekedjek. Hagyjam, hogy az Isten az életemben kamatoztassa mindazt, amivel ő ajándékozott meg engem. Hogy hagyjam érvényesülni azt az ösztönző erőt, ami az ő szeretetében nyilvánvaló. Ne érjen be az állag megőrzéssel, az otthoni passzivitással, hogyha valamire felkérnek, akkor nagy nehezen majd eleget teszek neki, de kényszeredetten, hanem keressem, fussak. Azt mondja Pál apostol, hogy amelyek előttem vannak, azoknak nekidőlvén cél egyenes. Az egész kereszténység egy ilyen tevékeny cselekvés sorozatból áll, és nem éri be annyival, hogy eljön szombatonként, leül, végighallgat egy istentiszteletet, ami vagy tetszik, vagy nem, aztán hazamegy, és minden ott folytatódik, ahol abbahagyta pénteken. A kereszténység egy más világot jelent. Megváltozott az ösztönzés, megváltozott a késztetés. Én az Istennek akarok megfelelni. És az Isten a maga részéről minden lehetőséget felkínál arra, hogy ezt a célomat meg is valósítsam. Milyen ígéret az, amikor az Istennek egész teljességével betöltekezhetek? Az Isten megismerésének nincsenek korlátai. Elkezdődött itt az Édenben az Isten megismerése, amikor Isten és ember egymásra találva beszédes órákat töltöttek együtt. Ezt a bűn némileg megrontotta, de az Isten a maga tervéről nem mondott le. Isten és ember most is beszélgethet. Az Isten ösztönző szeretete most is hatni tud. És ha valaki nem áll ellene, Ellen White használja ezt a kifejezést, azt Jézus magához vonja. Ennyi a mi dolgunk. Engedjünk az Isten késztetésének. Engedjük a szeretet vonzásának. Hagyjuk, hogy az Isten a maga szeretetével megkörnyékezzen, és ne álljunk ellene, és Isten a megkezdett jó dolgot a manapra véghez viszi. Olyan egyszerű mindez. Az ösztönző erőt engedjük érvényesülni. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván. Amit itt a gyülekezetben tapasztalunk, az ezt a teljes igyekezetet nélkülözi. Biztos, hogy vannak jó és szép kezdeményezések, csak a teljes igyekezet nincs jelen. A teljes igyekezetben már nem fér más. Az a teljesség igényével áll elő, és mindent meg akar tenni azért, hogy az Istennek kedvében járjon. Mit kell csinálni? A hitetek mellé ragaszthatok jó cselekedetet. A jó cselekedet mellé tudományt. A tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet. A kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké, ami Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. Mert akiben ezek nincsenek meg, van ilyen? Akikben ezek nincsenek meg? Azt mondja Péter a maga célra törő megfogalmazásában, az vak, rövidlátó, elfeledkezvén a régi bűneiből való megtisztulásról. Itt egy történetet szeretnék megemlíteni. Ennek a történetnek van 3 forduló pontja, és ennek segítségével kiki számot vethet azzal, hogy most éppen hol áll. Zákeus történetére szeretnék hivatkozni. Ez a Zákeus érezte azt a vonzást, amiről a Szentírás azt mondja, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az Atya vonza. És kit ne vonzana az Atya? Hát mindenkit. És ez az Zákeus hallotta, hogy Jézus arra jár, és mivel apró termetű ember volt, látni akarta Jézust. Ez egy ösztönző erő. Látni akarta Jézust. És fölmászott egy eperfügefára. És Jézus arra járt, és valószínűleg, miután az Isten lelke a legmesszebb menőkig Jézust a maga cselekedeteiben segítette, Jézus tudomására jutott az, hogy ebben az emberben valami hihetetlen Istentől indított vágyakozás van. Megállt a fal alatt. Egy fordulópont. Az Isten vonzása hat ránk. És azt mondja a Szentírás, hogy ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Jézus tehát megállt itt, és azt mondta, hogy ma nékem a te házadhoz kell betérnem. A te házadhoz kell bemennem. Adad Isten, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson, úgy gondolom, hogy mindannyiunk irányában ezzel a viszonyulással él. Az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Az Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek. Zákeus lejött a fáról Jézus hívásának engedve, és mintha nem is reagált volna arra, hogy Jézusnak az ő házához kell betérnie. Rögtön mondani kezdte, vagyonom felét szétosztom a szegények között. Amit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe. És akkor Jézusnak egy újabb mondása hangzik el, ami megint csak minden emberre kiterjeszthető. Ma lett üdvössége háznak. A mi életünkben is ezek a fordulópontok bekövetkezhetnek. Ha ilyen nincs, van azt mondja a Szentírás, hogy akikben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfeledkezvén a régi bűneiből való megtisztulásáról. Annak okáért, atyám fiai, igyekezzetek inkább, megint a késztetés, megint valami tennivaló. Igyekezzetek a ti elhivatásotokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. A Római Levél 8. fejezetének a 29. verse kínálkozik itt, mert azt mondja ott a Szentírás, hogy akikről az Isten tudja, hogy az ő szeretete majd viszont szeretetet ébredt a szívükben, azok életében minden együtt munkálkodik a jóra, és azok életében gondoskodik az elhívásról, gondoskodik a megigazításról, hogy azok az ő fiának ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. És azt mondja a Biblia, hogy igyekezzetek a ti elhivatásotokat erőssé tenni. Tudatosítsátok magatokban azt, hogy az Isten iránti viszont szeretet megnyilatkozása az elhívással, megigazítással és az Isten bennünk végzett munkájával társul. Isten a megkezdett jó dolgot a Krisztus napjára, a Krisztus eljövetelének napjára bevégzi. És ha ezt erőssé tesszük, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Ez megint nem a győzelem kifejezése. Nem csetlik-botlik. Ha nem ütközök meg, akkor nem esek el. Nem? Van a Zsoltárok könyvében egy nagyon érdekes ige. Még csak a felszínén próbálkozok megértéssel, de hogy mi van benne, az valami határtalan szépség lehet. Azt mondja, hiába néktek korán feküdnötök, vagy korán kelnetek, későn feküdnötök, szerelmesének álmában ad eleget. Nincs bennünk ilyen kívánság, hogy egy kicsit megízleljük, hogy mi az, amit a szerelmesének ad. Az biztos egy győzelmes élet a maga sok-sok szép megnyilatkozásaival. Milyen egy gondolatot megérteni az Isten gondolatai közül? Hát a magam vulgáris nyelvén ilyenkor szoktam mondani, hogy az ember egy hétig egy irányba szalad a gyönyörűségtől, mert nem tud hova lenni, nem tud betelni azzal a gondolattal, amit végre megértett az Isten szavaiból. És ez is csak a felszín. Milyen az, amikor az imádságban egyszer csak minden megszűnik, minden a környezetben, és beszélgetési alakul. És az imádságban hallatszik az a halk és szelid ösztönző hang, amivel az Isten szólít meg. Magamnak teszem fel a kérdést, ha ez ekkora örömet jelent, akkor miért éljük be ilyen kevéssel? Félünk, hogy az Isten közelébe kerülünk, mert jaj, milyen elkötelező hatalma van annak, hogyha én az Isten színe elé kerülök. És inkább távol tartom magam, csak ne legyen olyan erős az elkötelezettség, vagy mit csinálok? A 11. vers a csúcs. Mert eképpen gazdagon adatik majd néktek, ami Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel. Ebben az ige szakaszban Péter a maga egyszerű szavaival leírja, hogy hogyan lehet üdvözölni. Itt az Isten az ösztönző hatalom. Az ő megismerése áll a dolgok hátterében. De mindenre van erőnk a Krisztusban, és mindenre elégséges, mert azt mondja a Biblia itt, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az élete és a kegyességre való. Annak megismerése által. Ha mindennel megajándékozott, ami az élete és a kegyességre való, akkor hogy lehet az, hogy mi még mindig nem vagyunk ennek a teljességnek a birtokosai? Akkor beérjük ennél sokkal kevesebbel. Beérjük azzal, hogy vannak érintőleges tapasztalataink, de nem tűzzük magasra a célunkat. Ne botránkozzatok meg, én is máshonnan vettem. Van olykor az azonosan gondolkodók között van olykor egy fajta eszmecsere, és én a múltkor a Szigeti Gáborral beszélgettem, és azt mondta, hogy ő tanul angolul, és lefordította Jonesnak az egyik prédikációját. És számára ennek a prédikációnak a megismerése és megértése valami forradalmi áttörést munkált. Olyan egyszerű, hogy nem is hiszitek el. Azt mondja, hogy az Isten a bűn számára megemésztő tűz. Milyen következtetéseket lehet ebből levonni? Hát, hogy nem mehet be oda semmi tisztátalan. Az, hogy az Isten a bűnnel nem egyezkedik. Hogy ha az Isten a bűn számára megemésztő tűz, akkor bűnnel együtt nem lakozik. És akkor illúzió az, hogy én közösségben vagyok az Istennel, miközben csetleg botlok. Csak a győzelem útja válik nyilvánvalóvá ennek az igének a megfogalmazásai által. Akkor az Isten győzelmet ad, a győzelem eléréséhez segít, és eljuthat egy ember oda, hogy Istennel jár. És nem kell irigykedni, mint ahogy én tettem Noéra meg Énokra, hogy ezek Istennel jártak, mert Istennel járhatok, az Istennel beszélgethetek, az Isten szavai megelevenedhetnek előttem, amikor a lélek csendjében olvasom az igéjét, és kialakulhat egy olyan beszélgetés, ami semmi máshoz nem fogható. Egy prédikátor testvérem, már nem él sajnos, mondta el azt, hogy amikor olyan nehéz körülmények között élt, nagy volt a nyomás, és akkor tanult meg igazán imádkozni, és azon volt, hogy a családja menjen már minél előbb el otthonról, hogy ezt a meghitt bensőséges közeget újra tapasztalhassa, és imádkozhasson úgy, hogy az imádkozás maga beszélgetéssé válik. Jó, hát biztos egy kicsit túlzásnak érzitek ezt a kijelentést, hogy milyen jó, hogy elmegy a családom otthonról, de a cél, szóval biztos megtalálták a családban is a közös nevezőt, de érezzük ezt, hogy akarunk az Istennel beszélgetni. Akarjuk-e szavát hallani? Hiszen azt mondja a Szentírás, ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat. Testvéreim, vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljöv, és nem késik. Mikor akarunk felkészülni az örökké valóságra? Mikor akarjuk azt az Istent megismerni, aki után vágyakozunk? Akivel egy egész örökké valóságot akarunk együtt eltölteni? Nem lehet csak úgy berobbanni az üdvösségbe. Azt mondja Jézus, hogy általa ment a halálból az élete, itt most. Ma lett üdvössége a háznak. Mi ez a nem Isten és ember közösségre jutása? az Istent itt kell megismernem, az Istennel itt kell közösségben élnem. És ez a közösség kísér el engem majd az örökké valóságba. És azt mondja János első levele, hogy akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja magát, amíg éppen ő is tiszta. És meglátjuk őt, amint van. Nem ez a keresztény ember legfőbb vágyakozása. Meglátni őt, amint van. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Milyen jó lenne, hogyha ilyen ígéretekkel töltenénk meg a mi szívünket nap, mint nap, és a célunkat magasra tűzve akarnánk az Istennek mindenképpen, az ő erejével persze megfelelni. Keresni a kedvét. Van egy nagyon kedves ige, talán emlékeztek rá, szoktam idézni. Azt mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy egy harcos sem bonyolódik bele az élet dolgaiba, ennek is vannak tanulságai, különben nem jár kedvében annak, aki őt harcossá avatta. Ez a szó a kedvében járni. Mennyire ösztönző befolyás ez az életünkben, hogy kedvében járjunk annak, aki minket befogadott. Aki hagyja megismerni magát. Aki segít és erőt ad abban, hogy az ő szeretetének, amelyik minden értelmet felülhalad, megismerése által az Istennek egész teljességig eljussunk. Vannak ennél nagyobb ígéretek? Nem melegíti meg a szívünket ez az íge, ez az egyetlen íge is önmagában. Az Isten mindennel, idéztük, mindennel megajándékozott, ami az életre és a kegyességre való. Kell ennél több? Ha az Úr velünk, kicsoda ellenünk, akkor ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta. Mi módon ne ajándékozna vele együtt minden vidékünk? A Isten segítsen, hogy ezeknek a gondolatoknak az ösztönző hatása alatt éljük az életünket, és eljussunk oda, hova az Isten akar bennünket eljuttatni. Amen.
Zárásképpen énekeljük el a 298-as énekünk első és második versszakát. Tehát a 298-as ének első és második versszakát. Utána leborulva fogunk imádkozni, és a végén pedig ugyanennek az éneknek a hatodik és hetedik énekét, versszakát fogjuk énekelni.
Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük, hogy a te szereteted vonzása hozzánk is eljutott. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy megismerhetjük a te minden értelmet felülhaladó szeretetedet. és a te szereteted megismerése lehet ösztönző erő mindannyiunk életében, késztetés a jóra, a neked való megfelelni akarásra. Urunk Istenünk, segíts, hogy a mi elhívásunkat és kiválasztásunkat erőssé tegyük, a te lelked befolyása által, akivel kapcsolatban azt ígérted, hogy hozzánk költözik és nálunk marad mindörökké. Segíts, Urunk, hogy az életünkben ez a hatás, ez a befolyás érvényesülhessen, egyre fokozódó jelleggel, hát, hogy ne akarjunk másról tudni, csak Krisztusról, mégpedig mind megfeszítetről, ad, hogy a mi életünket a neked való megfelelni akarás határozza meg, és inkább szeressük azt, amit te képviselsz, ami a te célod velünk összefüggésben, mint bármi mást, amit a mi testünk, a mi kívánságaink ösztönző hatásai jelentenének. Urunk, segíts, gyógyíts meg bennünket a bűn nyomorúságából, add, hogy megizleljük, hogy nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van. Add, hogy megizleljük a veled való közösségből fakadó győztes erőt, amelyik úrá lesz minden megkörnyékező kísértésen és bűnön, és segít nekünk abban, hogy kedvedben járjunk, hogy örömet szerezzünk neked. És vajha ez az ösztönző vágyakozás úgy eluralkodna mindannyiunk szívén, hogy végül győztesek lehessünk, és győztesek legyünk, mert hogy engedtünk néked, és hagytuk, hogy az életünkbe véghez vidd a csodát, hogy győztünk, ahogy Krisztus győzött. Hiszen mindennel megajándékoztál, ami az élete és a kegyességre való, mindennel megajándékoztál, hogy a megkezdett jó dolog a Krisztus napjára bevégződjön. Segíts, Urunk, add, hogy ez legyen mindannyiunk tapasztalatává. Amen.
Zárásképpen énekeljük el a megkezdett 298-as számú ének 6. és 7. verszakait, tehát a 6. és 7. verszakokat.
Imádkozva szüntelen, buzgó könyörgésem, keresitek orcáját.